Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Wir grüßen alle auf das Herzlichste willkommen, die hier anwesend sind und Gäste sind bei uns und grüßen auch die, die sich online geschaltet haben, um das Wort des Herrn zu hören, das, was für uns heute wichtig und lebensnotwendig ist. Der Herr möge uns reichlich segnen, überall, wo sich seine Kinder versammelt haben, um sein Wort zu hören und anzunehmen. Zunächst möchte ich Folgendes zu sagen. Wir haben schon kostbare Lieder als Sänger gesungen und wenn ihr aufmerksam zugehört, dann heißt es hier, ihr müsst neu geboren sein. Und das ist wichtig. Und dann nicht irgendwie, sondern wirklich durch seinen Geist neu geboren. Dass wir in dem Wasserbad des Wortes gebadet sind und durch sein Blut gereinigt und geheiligt sind. Denn da ist unser Schutz und Schild. In dem Schatten seines Kreuzes ist mein Heil. So haben wir es gesungen. Und so, denke ich, ist es auch in uns lebendig, dass wir es verinnerlicht haben, dass wir daran festhalten. Es sind Grüße abzugeben von den verschiedensten Leuten. Andreas hat es gestern Abend schon gesagt. Man kann die Einzelnen alle nicht erwähnen. Doch sie sind, und das Zeugnis habe ich des Öfteren schon gehört, wo immer man mal mit jemandem spricht, telefonisch, sie sind so auferbaut von dem, was sie zu hören bekommen. Und das ist so aktuell wie nie zuvor. Und das, denke ich, können wir alle bestätigen und sagen, ja, es ist wirklich so. Denn, ja, die Predigten sind vor 40 Jahren gepredigt worden. Ich habe sie auch mitbekommen, aber ich höre sie heute mit neuem Verlangen. Und es ist immer wieder neu, es ist sein Wort, denn sein Wort wird nicht alt. Wir wollen gemeinsam zwei Lieder singen, und zwar fangen wir an mit 29. O herrlicher Retter, mein König, mein Herr. Lied 29.
Thank you.
Lasst uns als zweites Lied, Lied 21, anstimmen. Lied 21, Fels des Heils geöffnet mir. Der Fels des Heils ist unser Herr Jesus Christus und wir dürfen bei ihm Zuflucht finden. In diesem Felsen ist Schatten, in einem anderen Lied heißt es, dieser Felsen hat alles. Alles, was wir zum Leben notwendig haben. Es ist so kostbar, hier zu sehen, mitzusingen und zu wissen, ja, ich war einer, dem es so erging, wie hier beschrieben. Da ich denn nichts bringen kann, was können wir bringen? Das Einzige, was wir bringen können, uns selbst auf seinen Altar zu legen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe nicht mehr. Und das, was wir nötig haben, das bekommen wir von ihm täglich aufs Neue. Im Schatten des Felsens, da ist es gar traut, brennt heiß in der Wüste die Glut. O ewige Liebe, in deinem Gezelt, wie ruht da die Seele so gut. Wie ruht da die Seele so gut. Also sind wir, oder sollen wir von unseren eigenen Werken zur Ruhe gekommen sein und ihn wirken lassen. Natürlich haben auch wir etwas zu tun. Ja, aber nicht die eigenen Werke, sondern das, was er schon, was für uns schon bereitet ist, das dürfen wir auch tun. Und er bringt uns auch wirklich dahin, dass wir nicht mehr auf uns schauen oder auf andere schauen, sondern auf ihn, unseren Herrn, Retter und Erlöser. Wir sind unter seinem Blut, wir sind geschützt, wie Israel geschützt war, als sie das Blut an die Pfosten der Tür und die Oberschwelle gestrichen haben. Der Würgeengel musste vorbeigehen. Und wir sind unter dem göttlichen Blut, unter seinem Schutz. Ja, der Feind, der brüllt wie ein Löwe. Und manchmal erschrecken wir auch. Dafür sind wir Menschen. Aber eins ist doch sicher. An unsere Seelen kommt er nicht heran, weil wir unter seinem Schutz sind. Da heißt es hier im Psalm 91, Psalm 91, wer da wohnt im Schirm des Höchsten und im Schatten des Allmächtigen weilt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er ist's, der mich rettet aus des Voglers Schlinge vor der unheilvollen Pest. Mit seinen Fittichen deckt er mich und unter seinen Flügeln bin ich geborgen. Schild und Panzer ist seine Treue. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor nächtlichem Schrecken, vor dem Pfeil, der bei Tage dahinfliegt, noch vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die mittags wütet. Ob 1000 dir zur Seite fallen, 10.000 zu deiner Rechten, an dich kommt's nicht heran. Nein, lediglich mit eigenen Augen wirst du's schauen und zusehen, wie den Frevlern vergolten wird. Ja, du, o Herr, bist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. Kein Übel wird dir begegnen, kein Unheilsschlag deinen Zelten nahe. Denn seine Engel wird er für dich entbieten, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Armen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht stoße an einen Stein. Über Löwen und Ottern wirst du schreiten, wirst junge Löwen und Schlangen zertreten. Weil er fest an mir hängt, will ich ihn retten, will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich stehe ihm bei in der Not, will frei ihn machen und geehrt. Mit langem Leben will ich ihn sättigen und lasse ihn schauen, mein Heil. Ich möchte Vers 14 noch einmal wiederholen. Weil er fest an mir hängt, will ich ihn retten, will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Zu wem oder über wen spricht hier der Psalmist? Er spricht über dich und über mich. Und diese Aussage kommt nicht von uns und auch nicht von dem Psalmisten, der den Psalm geschrieben hat, sondern wirklich gewirkt durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, weil wir fest an unserem Herrn hangen. Rettet er uns, behütet uns und bewahrt uns. Und wir dürfen durch Offenbarung seinen Namen kennen und auch seinen Namen anrufen. Und das wollen wir auch jetzt tun. Lasst uns dazu aufstehen, zu einem gemeinsamen Gebet. Himmlischer Vater, Dank sei dir für deine Treue und Gnade, auch für diese Morgenstunde, schon für die kostbaren Inhalte der Lieder, die wir gehört und gesungen haben. Du bist unser Retter, bist unser Befreier und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir unter deinem Schutz stehen. Kein Mensch konnte uns retten, nur du alleine. Du bist gekommen und hast uns erlöst, hast uns befreit, hast unsere Sünden vergeben. Wir sind frei. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in dieser Gewissheit auch heute Morgen zu dir kommen dürfen. Auch mit allem, was uns bewegt, ob Fürbitten da sind, wer immer etwas auf dem Herzen hat. Du kennst es, Herr, und ich bitte dich, dass du es erhörst und hilfst. Ich sage dir Dank dafür und preise deinen heiligen Namen. Segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. Lass dein Wort in reichlicher Maße an uns ergehen und dass wir es mit willigem Herzen aufnehmen. Ich sage dir Dank und preise deinen heiligen Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen.
Lob und Dank. Dicsőséges hála legyen a mi Istenünknek a mai napért is. A kegyelemet eme csodálatos napjáért, amelyben részesültünk. Újra és újra lehetőséget kapunk arra, hogy összegyűlhetünk, hogy együtt lehetünk, hogy halljuk az ígét, a kegyelem ígéjét. Így legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket azzal a kegyelemmel, hogy igazából megtapasztaljuk azt, amit énekeltünk. Mert az Úr azon van ma, hogy felszólítson bennünket, hogy kivonuljunk, mindent magunk mögött hagyjunk, amit esetleg apáinktól örököltünk. Nem azt mondom, azt elhagyni, amit az igazság hozott nekünk atyáinkon keresztül, hanem inkább azt, amit talán atyáink hagytak ránk hagyományokon vagy más dolgokon keresztül. Ebből akarunk kimozdulni, ezt akarjuk magunk mögött hagyni, és egyedül őre akarunk feltekinteni, aki az igazságban képes minket felemelni, eljuttatni arra a szintre bennünket, hogy ne nézzünk többé magunk körül, ahogy az előbb énekeltük, ahogy Lót felesége tette, hanem csak őrá, az egyetlen igaz és szava hihető Istenre. Őre akarjuk fordítani tekintetünket, és ő fog minket is átvinni. Azt hiszem, elmondhatom, a tegnap este egy rendkívül értékes órát töltöttünk együtt. Mindenki, aki itt volt, tanulja lehetett ennek. És hiszem, hogy minden egyes óra, amit együtt töltünk, egyre becsessebbé, egyre drágábbá, egyre értékesebbé válik számunkra. Nem tudjuk, hogy meddig áll még rendelkezésünkre ez a kegyelem és a lehetőség, de azt mindenképpen tudjuk, hogy megvan az a kiváltságunk, vagy megadatott nekünk az a kiváltság Jézus Krisztuson, ami Urunk által, hogy beléphessünk ővel együtt. Nem hiába való dolgokra, vagy ha szabad így mondanom, képzelgésekre hagyatkozni, hanem, ahogy tegnap este hallottuk, a tiszta és egyetlen igaz ígét akarjuk birtokolni, és attól akarunk vezérelve lenni. Így legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel ma reggel is, mielőtt imádkoznánk a mi Urunkhoz és útvezetőnkhöz, megváltónkhoz, aki megszabadított és megvásárolt bennünket. Szeretnék felolvasni egy ige szakaszt a Zsidók 10. fejezetének 19. versétől. Itt azt mondja Pál apostol a kortársainak, ma ugyanaz az íge, vagy ugyanaz a szellem, aki Pál apostolon keresztül szólt, hozzánk, hozzád és hozzám szól. Itt és ezt mondja a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 19. versétől. Mivel tehát, szeretett testvéreim, megvan azt az örömteli bizodalmunk, hogy Jézus vére által bemehetünk a mennyei szentélybe, ez az új és élő út, amelyet a fátyolon keresztül feltárt nekünk, azaz az ő húsán keresztül beavatott bennünket. És mivel van egy nagy főpapunk, aki az Isten háza fölé lett helyezve vagy állítva, úgy hadd járuljunk hozzá őszinte szívvel, teljes bizonyossággal, miután megtisztítottuk magunkat a gonosz lelkiismerettől a szívek megöntözése által, és megmostuk testünket tiszta vízzel. Hadd tartsunk ki álhatatosan, rendületlenül a reménységünk elkötelezettsége mellett, mert hűséges az, aki az ígéretet adta. És hadd vigyázzunk egymásra is, hogy így egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk egymást, azáltal, hogy nem hanyagoljuk el az összejöveteleinket, mint ahogy a némelyek szokták, hanem bátorítjuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. A Jézus Krisztus visszajövetelének napját. A kegyelemnek ez az íké, amely felszólít bennünket erre, És minden alkalommal, amikor összejövünk, vagy amikor a Szentírást olvassuk, amikor kinyitjuk a Bibliát, minden egyes alkalommal találunk egy vigasztaló ígét, a kegyelem ígéjét, a felépítés ígéjét, és a rendreutasítás ígéjét is. És itt, amint mondtam is, Pál apostol a kortársaihoz szól, ma ugyanaz a szellem szól hozzánk, és felszólít bennünket, és azt mondja, mivel tehát szeretett testvéreim, megvan az örömteli bizodalmunk, hogy Jézus vére által bemehetünk a mennyei szentébe. Megvan-e nekünk, megvan-e neked, megvan-e nekem ez az örömteli bizonyosság őtőle, vagy mi a helyzet velünk? Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, és aztán azt mondja, hogy ez az az új és élő út, amelyet a fátyolon keresztül feltárt nekünk, azaz az ő húsán keresztül beavatott bennünket. És mi tudjuk, hogy nincs más lehetőségünk az örök életre, az örök életbe való bejutásra, vagy az örök élet elnyerésére. Nincs más módunk arra, hogy be legyünk írva a bárány könyvébe, amely a világ megalapítása előtt írva lett, mivel a mi nevünk be lett írva abba, mint egyedül Jézus Krisztuson, ami Urunkon keresztül. Egyedül ő általa, aki az ő húsán keresztül szabaddá tette, és megnyitotta számunkra az útat. Így hadd nyomuljunk mi is be oda. Hadd lépjünk be, és hadd legyünk biztonságban ő benne, ő nála. És azt mondja, és mivel van egy nagy főpapunk, aki az Isten háza fölé lett helyezve, vagy állítva, úgy hadd járuljunk hozzá őszinte szívvel, a hit teljes bizonyosságával, miután megtisztítottuk magunkat a gonosz lelki ismerettől, a szívek megöntözése által, és megmostuk testünket tiszta vízzel. És akkor felszólít bennünket arra, és azt mondja, hadd tartsunk ki álhatatosan és rendületlenül a reménységünk elkötelezettsége mellett, mert hűséges az, aki az ígéretet adta, és ő be is fogja teljesíteni. Talán azt mondjuk, vagy talán azt mondja körülöttünk lévő világ, imé ezek, vagy amazok, akik futnak és futnak, járnak és járnak, hallgatnak és halanak, folytonosan prédikálva és szónokolva van nekik, és semmi sem történik. De tudjuk, hogy ami az ígén keresztül intézve lett hozzánk, vagy amit Isten szellem az ígén keresztül szólt hozzánk, és szól hozzánk, az be fog teljesíteni, és nem fog váratni magára. Talán az emberek szemében úgy van, hogy várat magára, de az idő és az óra egy küszöbön álló esemény, és az Úr beteljesíti mindazt, amit ő megígért. Így hadd tartsunk ki állhatatosan a reménység elkötelezettsége mellett, mert azt nem téveszt meg, hanem az ő szava vagy az ő ígéje által adta a kijelentést, így el is és át is fog vezetni oda bennünket. Pál apostol felszólít minket és bátorít minket arra, és azt mondja, hogy kapaszkodjunk meg, és aztán azt mondja, és hadd vigyázzunk is egymásra, hogy így egymást szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk is. Azáltal, hogy nem hanyagoljuk el az összejöveteleinket, mint ahogy a némelyek szokták, vagy szokássá vált, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik Jézus visszajövetelének napja. Ez egy olyan felhívás, ez egy olyas valami, aminek a szívemhez és mindannyiunk szívéhez kellene szólnia, nem pedig szokásként, ahogy Pál apostol írja a zsidókhoz írt levelében. Szokásukká vált, hogy kihagyták a közösségi alkalmakat, vagy az összejöveteleket, ehelyett valami sokkal értékesebb és kedvesebbé vált számukra. De nem így kellene lennie közöttünk, nem így kellene lennie velünk, nálad, nálam. Hanem ahogy itt kiállt a látjuk, írva látjuk, hogy Jézus visszajövetelének napja közeledik, annál szorosabban összefogjunk. Mert tudjuk, hogy ő azokért jön, azokat viszi haza, akik sóvárogva izgatottan várják őt, akik szeretik az ő megjelenését, ahogyan itt a szerdán hallottuk is. Legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy minél tovább várjuk az ő megjelenését, annál nagyobb szeretet töltsön be minket a mi Urunk iránt. Hadd álljunk most fel, és imádkozzunk, imádjuk őt, és adjunk együtt hálát neki. Mennyei, Atyánk, köszönjük neked a te kegyelmedet és a te hűségedet, Uram, ezt a reggeli órát is, a te ékédet, amit minden nap újból előnkbe adsz. Mennyei, Urunk, te tudod, hogy nem vagyunk méltók, Istenem, nem vagyunk képesek sem arra, hogy felajánljuk neked a kiáró hálaadást. De te, Uram, a mennyekben nem választottál ki semmi mást, mint olyan emberek, akiket te magad teremtettél, Uram, mint olyan embereket, akiket megváltottál a te visszajöveteled napjára. Uram, akik dicsérnek és tisztelnek, tiszteljenek téged, így fogadd el hád a magasztalást, a dicsőítést, a tiszteletet, a megbecsülést és az imádatot, Uram, a legnyomorultabbaktól és a legcsekélyebbektől, Uram, a te néped közül. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztusunk, hogy te általad, Urunk Jézusunk, a te véred által, a te halálod által, a te szenvedésed által, Urunk, a te tested által bejuthatunk a Szent Évó Istenünk. Dicsőség neked, hogy szabaddá tetted számunkra az útat, Uram, így áldj meg minket itt ma reggel, és ajándékozz meg minket a te ékéddel, hogy dicsőjtsük a te nevedet. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Frank testvér, békesség legyen veletek. Az a békesség, amely magasabb az emberek minden értelménél, amely túlmutat az értelmünkön, amelyet már fel sem tudunk fogni, de megtapasztalhatunk, átélhetünk, birtokolhatunk. Ez a nagy különbség. Isten békessége épp oly örök, mint az ő kegyelme és az ő szeretete, független a körülményektől. Kegyelemből van békességünk Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által. És ezt a békességet magunkkal hordozzuk, terjesztjük, bárhol is vagyunk. Ahogyan az Úr mondta annak idején, amikor beléptek egy házba, úgy mondjátok, békesség ennek a háznak. Amennyiben mi a békesség gyermekei vagyunk, nincs más választásunk, akkor a szavakat, amelyeket kimondunk, megerősítik a tettek, amelyek követnek bennünket. Ha valaki csak a szájával mondja, nekem békességem van, de a valóságban ez nem így van, akkor ez mégis nyilvánvalóvá fog válni. A tetteink hangosabban beszélnek, mint a szavaink valaha is tudnának. És ez esetben nem a szavainknak kell hinnünk, hanem annak, ami a tetteinkből kiderül. És így Isten az ő Szent Szelleme által a békesség útjára fog vezetni bennünket. Még akkor is, amikor a dolgok meghaladják az értelmi felfogó képességünket. Biztonságban maradunk Istenben, és az ő békessége minden körülmények között velünk marad. Hálásak vagyunk a már hallott ígéért, sőt minden szóért. Minden alkalommal újra és újra hálásak vagyunk. De vajon mindig megszívleljük, amit hallunk? Reagálunk-e rá? Megvan-e a belső egyetértésünk hozzá, hogy ezt megtegyük? Elmerülünk-e az elhangzottakban? És akkor az megfelele a mi életünknek is. Én valóban, és ez nem kritikai kijelentés, hanem egy szomorú megállapítás, találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondják, az összejövetelekre elmenni, mi értelme lenne? Nekem megvan a Bibliám, megvannak a prédikációk, nekem annyi elég, otthon sokkal többet, többel maradok, mintha elmennék az Istentől érkező szolgálatra. Tudjátok, kik ezek az emberek? Ezek az emberek szándékosan áthágják Isten szavát, magukat Isten szava fölé helyezik, nem tudják magukat alárendelni, és azt hiszik, hogy Isten szolgálják. De nem Isten szolgálják, higgyétek el nekem. Hiszen itt meg van írva, hogy ne mullasszuk el az összejöveteleket. Annál is inkább, mivel Krisztus visszajövetelét látjuk közeledni. Vajon nem hozzánk lett-e intézve ez az ige ebben az időben, amikor bármelyik pillanatban várhatjuk az Úr visszajövetelét? Miféle szellem ez az? Ezt most rossz indulat nélkül kérdezem a szívemben, amely olyan embereket vezérel, akik Isten ígéjével ellentétesen cselekszenek. Ezt kérdezem tőletek. Itt Isten szelleme által az van intézve hozzánk, hogy mit kell tennünk, ha valaki szándékosan az íg ellen cselekszik. És milyen szellem befolyása alatt áll akkor az az illető? Kereshet ezerféle kifogást, azok nem fogják őt igazolni. Isten ígéje, Isten ígéje marad, és kötelező érvényű, mint azokra nézve, akik ma akarnak állni Isten előtt. Ennél fogva nincs hátsó ajtó, oldalsó kifogás, semmi nincs. Isten szólt, nekünk pedig meg kell hajolnunk alatta. Nem akarok ezzel tizedesebben foglalkozni, nem is állt szándékomban, hiszen fel lett olvasva, és tudjátok, mi áll azonnal a következő versben, közvetlenül a következő versben, mert ha szándékosan vétkeztünk, vagy vétkezünk, miután az igazság ismeretét megkaptuk, vagy elnyertük, nem maradt többé áldozat a bűnökért. Egy ember, aki szándékosan megszegi Isten szavát és Isten parancsolatát, miután felismerte az igazságot, és pontosan tudja, hogy mit mondott és követelt Isten, az ilyen ember egy nagyon veszélyes úton találtatik, vagy jár. Ide tartozik a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének ígéje is. Mindannyian ismerjük és tudjuk, hogy mi van itt az első versben írva, a verstől írva, nevezetesen, hogy el akarunk tekinteni Krisztus tanításának kezdeti alapjaitól, és a tökéletesség felé akarunk haladni. Ez jó, és ezért hálásak vagyunk Istennek, de ez felelősséggel is jár. Egy mélyebbre vezetés Isten ígébe és akaratába vezetve lenni, az valami csodálatos, valami bámulatos dolog. De hallgassátok meg, mi van a 4. versben írva, azokhoz intézve, akik elhagyják a keresztény tanítás kezdeti alapjait, és a tökéletesség felé haladnak. A 4. versben. Mert lehetetlenség, hogy azok, akik egyszer már részesültek a megvilágosodásban, és megízlelték a mennyei adományt, és részessei lettek a Szent Szellemnek, és megízlelték Isten drága ígéjét, és az eljövendő világ erőit, és mégis eltávolodnak, hogy még egyszer megújuljanak a bűnbánatra, az elmeváltozásra, egy nagyon komoly ige. Mi van itt felsorolva? A megvilágosodás, a mennyei ajándék megízlelése, a Szent Szellemben való részesedés, Isten drága szavának és az eljövendő világ erőinek megízlelése. 5 dolog van itt összesen felsorolva. Amennyiben ez az 5 dolog valós az életünkben, hogy részeseivé lettünk ezeknek, és aztán mégis elfordulunk, eltávolodunk, akkor nincs visszaút. Akkor nincs már visszaút. És itt Isten ígéről van szó. És Isten ígéje szent. ugyanolyan szent, mint amilyen maga az Isten. És ha az Úr előttünk állna, és kimondana egyet ezekből a szavakból, vajon hogyan átjárna a csontjainkat és a vellőinket, megrázna bennünket magunkba, döntene minket. De pontosan ugyanígy kell érintsen most is bennünket Isten minden egyes szava. Egy olyan ember, aki magát Isten ígéje fölé helyezi, hajlamos lesz megítélni másokat anélkül, hogy alávetné saját magát Isten ígéje ítéletének. Bárcsak megajándékozna az Úr minket azzal a kegyelemmel, hogy az ő segítségével képesek legyünk minden szavára válaszolni, szívből jövő igennel, egyetértéssel fogadni azt, amit ő mond. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében közvetlenül előtte az új szövetségről, majd az új és élő útról beszél az íge. Ezen az új úton csak az újjászületett emberek tudnak és lesznek képesek járni. Csak olyan emberek, akik Krisztussal együtt áthatoltak az isteni életre, tudnak ezen az élő úton járni. Ez egy új út, egy élő út. És csak új emberek, akik életre keltek, járhatnak ezen az Isten útján. És akkor még a bolond sem téved el, és a gyenge ember sem botlik meg, mert az Úr erőt ad nekünk, hogy mindazt, amit kér tőlünk, az általa adott erő által teljesíteni is tudjuk. Milyen csodálatos íge, és mégis milyen komoly, milyen mélyreható az isteni intés szavai, amelyeket meg kell szívlelnünk ugyan. Üdvös állapotban van az, akire ez az öt dolog érvényes a Zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből, aki megvilágosodott, megízlelte a mennyei ajándékot, részessévé lett a Szent Szellemnek, megízlelte Isten drága szavát és az eljövendő virág erőit is. És azután megmarad Istenben, megmarad az ígében, megmarad a kegyelemben, és azután az Isten békessége vezérli őt, amely magasabb az emberek minden értelménél, hogy amint meg van írva, a Szent Szellem általi békességben legyünk vezetve. A Szellem vezetése az Isten ígéje szerinti és abban való vezetés. Hadd olvassunk ma még néhány bibliai ígeszakaszokat, amelyek az íge fontosságát hangsúlyozzák. A Máté evangéliumának 13. fejezetével kezdjük. Máté evangélium a 13. fejezetének 18. versétől. Máté 13.18-tól. Nektek pedig hadd legyen tudomásotokra adva a magvetőről szóló példázat jelentősége. Mindenki esetében, aki hallja az Isten országáról szóló ígét, de nem érti meg azt, jön a gonosz, és kitépi azt, ami a szívébe lett vetve. Az ilyen ember esetében a vetőmag az út mellé hosszában esett. Itt szeretnék megállni csak egy pillanatra, és hangsúlyozni a vetőmag szó kifejezést. Az íge maga a vetőmag. Branham testvér első prédikációjának, amelyet mi fordítottunk, a következő címet választott. Isten ígéje az eredeti vetőmag. Minden vetőmag a maga neme szerint hoz termést, vagy szaporodést, csak hogy a vetőmag a megfelelő talajba kell legyen elvetve, hogy megnedvesedjen, igen, hogy kicsirázhasson és gyümölcsöt teremhessen. Bizonyára Isten ígéje a vetőmag, és semmi más. Isten ígéje. A 20. verstől ez áll. Ahol pedig sziklás területekre lett elvetve ez a vetőmag, ez azt jelenti, hogy az ilyen ember meghallja az ígét, meghallgatja az ígét, és pillanatnyilag örömmel is fogadja azt. De nincs szilárd gyökere önmagában, hanem a pillanat gyermeke. Aztán, amikor következik valami nyomorúság, vagy az üldözés az íge miatt, azonnal megtébolyodik. Itt találkozunk tehát a második kategóriával. Az olyan emberek, akik hallják az ígét, de nem gyökereznek, és megalapozódnak, megszilárdulnak. Ezek a pillanat gyermekeinek vannak megjelölve, de Isten gyermekei nem átmeneti időleges gyermekek, hanem örök életet kaptak, és ezért Isten kegyelméből örökké kell élniük. De vannak olyanok is, akik a pillanat gyermekei, meghallgatják az ígét, de nem gyökereznek meg, nem alapozódnak meg elég mélyen, nem erősödnek meg. És amikor már az első próbatétel jön, amikor az első vihar fúj, összedőlnek, mert nem lettek eléggé szilárdan megalapozva. Ez esetben mit ér a legdrágább vetőmag, ha nem tud gyümölcsöt teremni? A 22. versben ez áll aztán, ahol pedig később a tövisek közzé lett elvetve a vetőmag, az olyan embert jelenti, aki hallja ugyanaz ígét, de akiben a világi gondok és a gazdagság családsága megfojtja az ígét, úgyhogy az gyümölcs nélkül marad. Ellenben ott, ahol a vetőmagot jó talajba lett elvetve, ez azt a szemét jelenti, aki hallja az ígét, és meg is érti azt. Ez aztán gyümölcsöt is terem, és az egyik 100-szoros termést hoz, a másik 60-szorost, a másik 30-szorost. Az első hármat már láttuk. Az íge továbbra is vetőmag marad ugyan, de nem tudja meghozni az isteni gyümölcsöt, a visszaigazolást, az életet, mindent, ami hozzá tartozik. Ha valamelyik feltétel nem teljesül, nincs megadva, és akadályok állnak az útjában, például az élet és a hozzátartozó gondok, az elfoglaltságok, az megfogja az ígét. Úgy értem, ha ma a szívünkre kellene tennünk a kezünket, és nyíltan be kellene ismernünk, hogy az íge nem hozta meg azt a gyümölcsöt, amit mi és legalábbis Isten elvárhatna, akkor valahol az első három felsorolt lajstromban kell keresnünk és megtalálnunk a saját állapotunkat. Mert Isten ígéje nem térhet vissza üresen, mert Isten ígében benne van az élet csirája. Ha az el lett ültetve a szív talajába, és nem kell töviseken és alj növényzeten keresztül áthatolnia, hanem szabadon nőhet, nem valami üvegházi növény az ugyan, hanem tényleg az érdes természetben sarjat, akkor növekezni és virágozni is fog. Isten olyan embereket akar faragni belőlünk, akik az ő ígéje isteni vetőmag, akikben, ahol minden ígéret, minden Isten ígéret szava Isten vetőmagja, amit magunkba veszünk, és arra számítunk, hogy kicsirázik, hogy gyümölcsöt terem, igen, hogy megvalósulhat. Mert minden szó, ahogyan azt már régen megértettük, amit Isten kimondott, nem térhet vissza ő hozzá üresen, valahol el kell legyen vetve. Ki kell csiráznia, gyümölcsöt kell teremnie, meg kell valósulnia. Az Isten ígéret minden egyes szava, ami a mi Urunkra utalóan meg lett írva, beigazolódott ő benne, valósággá lett ő benne. Minden egyes íge, amely a gyülekezetre utalóan ki lett mondva, isteni valósággá kell, hogy váljon a gyülekezetben. Először is jön a vetés, aztán ki kell, aztán előbújik a gyümölcs. Bár elérkezett lenne az idő arra nézve, amikor az első három szakaszból kilettünk volna ragadva, hogy akár teljes erővel kilettünk volna szakítva onnan, és belettünk volna illesztve ebbe az isteni területre, ahol Isten ígéje és Isten szelleme szabadon kibontakozhat a te életedben és az enyémben. Ahol az ége nem csak ide lenne leírva és szánkba hordoznánk, hanem hogy el lehetett volna ültetve a szívünk talajába, hogy megteremje onnan a nekünk megígért isteni gyümölcsöt. És hogy aztán az egyik 100-szoros, a másik 60-szoros, vagy 30-szoros gyümölcsöt terem, nos, ez mindegy lehet számunkra azután. A lényeg az lenne, hogy az isteni gyümölcs, az isteni íke által kegyelemből teremhessen. Mi, akik különös hangsúlyt fektetünk Isten ígéjére, nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy ne csak halljuk, hanem valóban megmaradjon, és mozgalomban legyen egy olyan szívben, amelyben kibontakozhat és gyümölcsöt teremhet Istenünk dicsőségére, tiszteletére. Mi haszna lenne a legszebb fának, ha nem terem gyümölcsöt, hiszen jön az Úr, és azt mondja, vágjátok ki azt. De ígéretet ad a János 15-ben, és azt mondja, minden olyan szőlőtőke rajtamak, amely gyümölcsöt terem, meg fogja tisztítani, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Az íge hirdetésben Isten ígére összpontosítottuk a figyelmünket. Ezt Isten rendezte így, és egyikünk sem közülünk. Ez bizonyára nem emberi döntés eredménye, hanem isteni döntés. Azt a napot egész életemben nem fogom tudni elfelejteni. Sok mindent elfelejtettem már ugyan, talán olyan dolgokat az utóbbi időkből, amelyek már nem ismerősek számomra, de azt a napot soha nem fogom elfelejteni, amikor az Úrnak az a hatalmas hangja azt mondja, hogy elküldelek téged más városokba, hogy hirdest az én ígémet. Ez a megbízatás, ez a feladat, amit Isten adott, ezt nem fogom elfelejteni soha. És aki erre a feladatra van kijelölve, az nem vonhatja ki magát eme feladat alól. És éppen ezért, mivel a feladat az, abban áll, hogy az ígét, nem az értelmezést, hanem az ígét hirdetni, és az eredeti vetőmagot elvetni. Az ellenség szabadjára engedte minden dühét, és mindent megtett annak érdekében, hogy ezt lehetetlenné tegye. De nem csak énekeljük, hanem hisszük is, hogy Jézus a győztes. És hisszük, hogy Isten képes visszahozni a halálból is. Hisszük, hogy Isten mondja ki az utolsó szót. Hisszük, hogy Istennél minden lehetséges, nem tehetünk másként. Ezt már régen megtanultuk Isten ígéjéből. És a zsidókhoz írt levél ígéje szerint tanúk felhője vesz körül bennünket, akik megtapasztalták Isten hűségét, akik megtapasztalták, mit jelent Isten ígéjét befogadni és megtapasztalni, hirdetni és visszaigazolva látni. A mi vágyunk pedig nem csak az, hogy hirdessük, hanem az is, hogy visszaigazolva lássuk azt. Hadd olvassunk a Dániel próféta 9. fejezetéből. Dániel próféta 9. fejezete főként arról szól, hogy erősítsük meg hitünket Isten igazságosságában, az ő szava hihetőségében, az ő hűségében, az ő szavának tévedhetetlenségében bennünk, hogy a kétségek többé ne férkőzzenek hozzánk, nem is beszélve, hogy marjanak bennünket. Dániel 9. fejezetének 2. verse. Az ő uralkodásának első évében én, Dániel, a szent írásokban arra az évszámra irányítottam a figyelmemet, utána jártam az évek számát illetően, amelyről az Úr szava egykor elhangzott Jeremiás prófétához. Tudniillik, hogy egy 70 éves időszak fog eltelni Jeruzsálem romjai felett. Itt legfőképpen a következőkről van szó, hogy ez a nagy próféta és Isten embere, Dániel, amikor a 68 év eltelt, arra az ígére fordította a figyelmét, amelyet az Úr Isten Jeremiás szája által mondott a múlt időkben. Ő elolvasta azt, ez az igazi próféta ismertető jele. Ő nem lesz képes figyelmen kívül hagyni azt, amit Isten által küldött próféták mondtak ő előtte. Figyelembe fogja venni Isten minden egyes szavát, amely valaha elhangzott, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mit mond, összhangban van-e Istennel és Isten szavával. Azok az emberek, akik ajakvallomással mondják, csak Isten kinyilatkoztatta nekem, és a szellem sürget engem, és így tovább, de akik nem tudnak rátappintani Isten ígére, ma szembesítve kell legyenek azzal, miféle szellem sürget benneteket, addig minden nyitott, amíg Isten embere rá nem tudja tenni az újját Isten szavára, és nem tudja azt mondani, itt meg van írva, és így teljesedett be. Sokan ösztönözve vannak, és azt állítják, hogy a szellem vezeti őket. Csak hogy Isten szelleme Isten ígéjébe vezet. Ezt különösen a 400 próféta esetében lát. Akik Akháb idejében prófétáltak. És egy olyan egyhangúsággal prófétáltak, hogy külsőleg minden igaz volt. Csak hogy egy ember, Jósafát így szólt, nincs-e mégis itt még egy próféta? És ez az egy próféta visszatudott emlékezni arra, amit Isten mondott így és száján keresztül. És ugyanúgy beszélt ő is, összhangban azzal az ígével, amely már előtte ki lett mondva Isten szelleme által és száján keresztül. Egy összhang vagy azonosság alakult ki közöttük. Azt hiszem, a Jeremiás prófita 25. fejezetében van, ahol az Úr ezen a prófétán keresztül bejelentette, hogy milyen hosszú lesz a fogságban az időtartam. És akkor, amikor a beteljesedés vagy az idő már majdnem lejárt, Isten ezen embere utána nézett, elolvasta, hogy tájékozódjon. A Jeremiás 25. fejezetében ez áll a 12. versben. De amikor a 70 év letellik, akkor én végre akarom hajtani az ítéletet Babilon királyán is, és azon a népen is. Így hangzik az Úr kijelentése. Végrehajtom a büntetői igazságszolgáltatást, az ő eladósodásaikért, még a káldeusok földjén is, és örök pusztasággá teszem azt. A 70 év lett meghatározva, és mindannyian elolvashatjátok, hogyan tért vissza Isten népe Zerubábel, és Isten emberei alatt, amikor Isten által a kijelölt idő letelt. Semmi mást nem tehetünk, mi sem ezekben a napokban, mint ők tettek akkoriban. A Szentírásban kutatni, felismerni, hogy milyen ígék lettek meghatározva, mint jövendőlés, mint profécia, mint üdvtörténi jelentőségű profécia, mi időnkre nézve, hogy azok alapján tájékozódjunk. Ne csak beszélgessünk róla, hanem egy világos útbaigazítás, egy világos megértést kapjunk arra vonatkozóan, amit Isten megígért. Amikor a mi úrunk annak idején prédikált, akkor is többször hivatkozott újra és újra a proféták szavaira. Így tette a Lukács evangéliumának 4. fejezetében, ahol Ézsaiás próféta 61. fejezetére hivatkozott. Ezt mindannyian elolvashatjátok anélkül, hogy én felolvasnám most itt. Lukács evangélium a 4. fejezete a 17. verstől a 21. versig. Azután a Máté evangéliuma, a Máté evangéliumában aztán Dániel prófétáról beszélt. Máté 24. fejezet a 15. verse az áll írva. Máté 24.15. Már most, amikor meglátjátok a pusztulás, a gyalázatosság, utálatosságát, amelyről Dániel próféta szólott, a szent helyen állni, az olvasó vegye tudomásul, figyeljen fel rá. Mi volt a lényeg, ami úrunk útalással volt a proféták szavára? De hiszen ő ihlette őket, az ő szelleme által mondták ki azt, ami az ő tervében benne volt. Útalással volt ezekre a szavakra, felidézte őket, és aztán megadta figyelmeztetést, hogy az olvasó figyeljen fel rá. Amikor eljön a beteljesedés ideje annak, amit Isten kijelentett az ő szolgáinak száján keresztül, akkor elérkezett az idő, hogy az olvasók felfigyeljenek rá. Mit olvastunk a Jelenések könyvében? Üdvös állapotban van az, aki hallja és olvassa a proféciás szavait, és aki megtartja, ami megőrzi azt, ami meg van írva benne. Vannak emberek, akiket Isten elrendelt arra, hogy olvassanak. De aztán vannak olyanok is, akik nem értik meg elsőre. Erről az apostolok cselekedetei 8:29-31-ben olvashatunk. Ekkor a komornyik felolvasott az Ézsaiás próféta 53. fejezetéből, és Fülöp megkérdezi tőle, érted, amit olvasol? Ő így felelt, hogyan érthetném meg, ha senki nem világosít fel. Kiről beszél itt a próféta? Önmagáról beszél, vagy valaki másról? Hadd mondjam ki ezt is. Egyetlen próféta sem beszélt önmagáról, vagy magára utalóan. A próféták valamennyien Istentől indítatva szóltak, a Szent Szellemtől vezérelve. És mi kétségtelenül elfogadhatjuk az ő szavukat Isten szavának, mert tudjuk, hogy igaz. Az apostolok cselekedetei 15. fejezetének 14. és 15. versében Isten egyik embere ismét tisztázta és hivatkozott arra, amit a próféták előzőleg mondtak. Tulajdonképpen ez a Szentírás tanúvallomáson alapuló bizonyítéka kezdetektől fogva. Itt olvassuk az apostolok cselekedetei 15. fejezetének 15. versében. És ezzel összhangban vannak, vagy megegyeznek a próféták szavai. Számomra ennek rendkívüli jelentősége van, hogy a próféták és az apostolok szavait ebbe az időbe vetíthetjük, harmonikusan összehangolhatjuk őket ugyanannak a Szent Szellemnek a vezetése alatt, amely akkoriban rajtuk megnyugodott. Legyen az az Ótestamentumban, vagy az Új Szövetségben, akár próféták, akár apostolok voltak. Minden, ami Istentől jön, mindig harmonizálni fog egymással, mert ugyanaz a szellem vezette, ihlette ugyanarra az igazságra. És akkor beteljesedik az, ami az Efézus 2-ben valószínűleg az utolsó versekben le van írva, felépülve az apostolok és proféták alapkövére, amelynél fogva maga Jézus Krisztus a sarokkő. Mi, akik ezekben a napokban élünk, és felismertük az isteni meglátogatás óráját, mély és bensőséges örömmel ujjongunk annak, hogy Isten betekintést adott nekünk, megértést adott nekünk, és mégis józanul és éberen tart bennünket az ő ígéjében, az ő szavának és akaratának minden kinyilatkoztatásában, és így az ő kegyelmében és az ő szeretetében is megtart bennünket, és ezt meg fogja tenni a végsőkig. De aki nem ismeri fel ezt a tanúvallomáson alapuló bizonyítékot a Szentírásban, hogy Péter, hogy Pál, hogy Isten minden embere folytonosan az ígére hivatkozott mindabban, amit az új szövetségben előterjesztettek, vagy mondtak. Az olyan emberek, akik nem ismerik fel és nem látják az összefüggéseket az Új és az Új Szövetség között, nehezen fogják felismerni az Isten meglátogatás óráját most, és nehezen fogják tudni biblikusan beilleszteni az ez időre adott ígéreteket is. Most a Máté evangélium a 17. fejezetére gondolok, ez egy nagyon világos kijelentés, amelyet mindannyian ismerünk, és mégis egyesek számára még mindig egy buktatót jelent, mert nem a szellem, hanem a betű alapján próbálják megmagyarázni. Mindazonáltal azoknak, akiknek a szellem által ki lett nyilatkoztatva, nem kell többé a betűt magyarázni, nekik megvan az íge kinyilatkoztatása. Máté evangéliumának 17. fejezetének 11. verse, ez áll írva. Ő pedig ezt adta nekik feleletül, így is csak ugyan eljön előbb, és mindent a helyére fog állítani. Ha párhuzamot akartok vonni, a Malakiás próféta utolsó kert két versére van itt utalást téve, és nem a Malakiás 3:1 első versére. Csak hogy a proféciák néha olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy tényleg sas szemmel kell rendelkeznünk, igen felkent szemmel ahhoz, hogy istenien lássunk, istenien felismerjünk. Ő pedig ezt adta nekik feleletül, de hiszen előzőleg feltették neki a kérdést, talán felolvasom a 10. verset is. Akkor a tanítványok megkérdezték tőle, hogyan állíthatják tehát az írástudók, hogy Jézusnak kell előbb eljönnie. Ő pedig ezt adta nekik feleletük, és csak ugyan eljön, és mindent a helyére fog állítani. Hányan vannak meggyőződve arról, hogy ez az íge jövő idő szerint áll írva? Ebben a versben az Úr Jézus nem arról beszélt, ami már megtörtént, az a következő versben olvasható. Itt a gyertyatartóról állította azt, hogy így is minden bizonnyal el fog jönni, és mindent helyre fog állítani a megfelelő állapotába. Ha Jánosra akart volna utalni ezzel a verssel, akkor a múlt időbe kellett volna mondania. Ezt a következő verssel megtette. Én azonban mondom nektek, hogy így is már is eljött, csak hogy ők mégsem ismerték fel, hanem úgy bántak vele, ahogyan akartak. Ugyanígy fog az ember fia is szenvedni a kezük által. Itt két nagyon világos kijelentés lett adva. Az egyik a jövőre hivatkozott arra, hogy Jézus el fog jönni, a másik pedig Keresztelő János szolgára vonatkozott, amely már megtörtént abban az időben, amikor az Úr Jézus kijelentette ezeket a szavakat. Szeretném ezt világosan megmutatni nektek. hogy minden kétséget kizáróan létre legyen hozva, és meg legyen alapozva bennünk a hit maga Isten ígéje alapján. Mert az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje nem. A János evangéliumában az első fejezetben ez az előfutár meg lett kérdezve, hogy ő volt-e éjjés. Hát hallgassuk meg, mit válaszolt ő maga erre. A János evangéliumának első fejezetének 21. verse. Ők pedig tovább kérdezték tőle, már most mi legyen akkor, te vagy-e Illés? Ő azt felelte, nem, nem vagyok az. Nos, igazat mondott a János ezzel? Természetesen, hogy igazat mondott. Ő tisztában volt azzal, hogy Illésnek el kell jönnie az Úr nagy és rettenetes napja előtt. De János az üdvösség napja előtt jelent meg, a kegyelem napja előtt, és semmiképpen sem az ítélet napja, a harag napja előtt. És azóta eltelt majdnem 2000 év, és az Úr napja még mindig nem jött el, nem állt be. Ezért, amikor megkérdezték tőle, hogy te vagy-e az Illés, azt felelte neki, nem, nem vagyok az. Ki volt ő? Ő volt Isten azon embere, aki Illés szellemében és erejében fellépett, ugyan, hogy előkészítse az útat az Úrnak. És ezt meg is tette. A Máté evangéliumának 11. fejezetében megadja maga az Úr ezt a tisztázó választ, és ez a szép az egészben. Ó, a szívem örvend, és a szellemem újong Istenben az Úrban, hogy nem kell semmit sem kierültetni vagy szapulni, hanem a Szent Szellem vezetése alatt harmonikusan össze tudjuk illeszteni a dolgokat. Máté evangélium a 11. fejezetének 10. verse. Itt keresztelő Jánosról van szó, és a következőket olvassuk. Mert ez vagy ő az, akire az írás szava utal. Íme meglást, én elküldöm előtted a hírnökömet, vagy angyalomat, akinek az a feladata, hogy előkészítse előtted az útat. Hol található ez az íge? A Malakiás 3. fejezetének első versében. Igaz-e vagy sem? Így erősített meg az Úr itt. Micsoda kegyelem, hogy ma rendelkezhetünk a prófétai ígével, rendelkezünk az evangéliumokkal, rendelkezünk a levelekkel, rendelkezünk az Ószövetséggel és az Újszövetséggel, és hogy mindezt a Szent Szellem által kinyilatkoztatott Isten harmóniában kaptuk, mint élő, ellentmondás nélküli önmagában harmonikus ígét, mert ő az, akire a Szentírás szava utal. Hisztek-e az Úrnak, akire az írás szava utal? Íme meglást, én elküldöm előtted az én hírnökömet. Olvassátok el a Malakiás 3. fejezetének első versében, nagyon világosan meg van írva. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, én elküldöm az én angyalomat, hogy előkészítse előttem az útat. És az adott pillanatban eljön az Úr az ő templomában, aki után vágyakoztok, és a szövetség angyala, akit úgy kívántok, késedelem nélkül, csalhatatlanul eljön, így szól a seregek ura. Nos, itt az így szól az Úr, szavakkal van dolgunk. János volt az előfutár, az úttörő Krisztus első eljövetelekor. Viszont az ígéret, hogy a próféta még a nagy és rettenetes nap előtt eljön, az beteljesületlen maradt akkor. Illés prófétához képest mit tett Illés? Ő újjáépítette az Úr oltárát, vett 12 követ, Izrael 12 törzsének megfelelően. Majd csak azután lehetett az áldozatot az oltárra helyezni. Mit kellett megtenni annak a prófétának, akit Isten most kellett elküldjön az Úr második eljövetele előtt? felállítani a 12 apostol tanítását, azt a tiszta tanítást, amellyel az új szövetségi gyülekezet meg lett koronázva. És ha valaki még nem értette volna a Jelenések 12. fejezetét meg, annak hadd mondjam el ma, hogy János látott egy asszonyt, akinek 12 csillagból álló koronája volt. Az asszony a gyülekezetet jelenti, az új szövetségi gyülekezet meg lett koronázva, vagy meg van koronázva a 12 apostol tanításával. Ezért van az, hogy a 12 pátriárka és a 12 apostol neve a Jelenések 21. fejezete szerint még mindig ott van az oszlopokon és az új Jeruzsálem bejáratain. Istennél mindennek össze kell illeszkednie, ahogy már mondtuk is, akár az Ószövetség, akár az Új Szövetség. Itt megadta az Úr a választ. Nem neked és nekem kell megadnunk a választ. Nekünk csak el kell hinnünk, szívből el kell hinnünk, ne legyen bennünk belső ellentmondás többé, és akkor Isten kinyilatkozta nekünk az ő szavát és az ő akaratát. A Márk evangéliumának első fejezetében nagyon világosan szerepel ez a két bibliai szakasz, amely Jánosra van utalással. Márk evangélium első fejezetének első három verse. Itt mindkét bibliai szakasz ki van írva és ki van mondva, mind a Malakiás 3.1, mind az Ézsaiás 43. A 40. fejezetének harmadik verse. Elolvashatjátok őket csendben, miközben hallgatjátok. Itt van Isten embereinek a bizonyságtétele, Jézus Krisztus bizonyságtétele. Itt emberek beszéltek és írtak a Szent Szellem vezetése alatt, kifejtve azt, ami már beteljesedett, kilátásba helyezve azt, ami még a beteljesedésére vár. És mi kegyelemből ezekben a napokban élhetünk, amelyekben mindez beteljesedik. Péter rámutatott a prédikációjában, az apostolok cselekedetei 3. fejezetében, legvilágosabban a később is időről időre megtörtént apostolok cselekedetei 3. fejezetének 20. és 21. verse. Hogy az Úr jelenlétéből eljöjjenek a felüdülés napjai, és hogy elküldhessenek nektek Jézust, aki felkentnek, Mesiásul lett elrendelve számotokra. Őt azonban kétségtelenül be kell fogadja az ég, mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket Isten ősidőktől fogva kijelentett az ő szent prófétáinak a szája által. Miért hangsúlyozzuk ilyen nyomatékosan ezeket a bibliai szakaszokat? Mert nekünk szólnak, hozzánk lettek intézve, ebben az időben fognak beteljesedni, hiszen Jézus nem jöhet el újra, e szerint az íke szerint, amik mindaz, amit Isten ősidők óta az ő szent prófétáinak száján keresztül meghirdetett, nem lett helyreállítva a megfelelő állapotában. Sokan várják ugyan a Jézus Krisztus visszajövetelét, de nem ismerik fel, hogy Istennek van egy terve, hogy elküldte az ő szolgáit és prófétáit korán és későn. És persze itt is ki lehet ragadni a Szentírást a szöveg összefüggésből, és hivatkozni a zsidókhoz írt levél első fejezetére, mert ott meg van írva, hogy Isten a prófétákon keresztül szólt különböző módokon az idők kezdete óta. De a fiúban, igen, ez igaz, a fiúban nem csak beszélt, a fiúban megadta a választ. De a fiú, aki megvásárolt magának egy gyülekezetet, apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat helyezett ebbe a gyülekezetbe. Felfogjátok-e, milyen fontos, hogy a Szentírás Isten gondolataival olvassátok? hogy valójában Isten vezessen, különben nagyon gyorsan okos leszel a saját elmédben, és minden érv és szentírás kéznél lesz, csak éppen nem azok, amelyekre szükséged van a szívedben, hogy részt vegyél annak beteljesedésében, amit Isten most tesz. Talán ezt is világossá kellene tenni. Azok az emberek, akik érveket keresnek az ígéből, és találnak maguknak, saját érvelésükkel elvágják önmagukat az isteni ígéret ígéjétől, és ezért nem részesülnek abban a beteljesedésben, amit Isten tesz. Azok az emberek, akiket Isten szelleme vezet, veszik a Szentírást, olvassák, kutatják, hagyják, hogy Isten szelleme vezesse őket. Itt az apostolok cselekedeteiben is többször elhangzik, hogy Istennek voltak prófétái. Az apostolok cselekedete 11. fejezetének 27. versében ez áll. Azokban a napokban a próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Aztán a 13. fejezetben, az első versben az van írva, hogy Antiókiában abban az időben a következő próféták és tanítók dolgoztak a gyülekezetben. Hiszen Isten nem azért helyezte őket a gyülekezetbe, hogy saját kitalálásukból származó proféciákat adjanak elő, hanem azért, hogy a prófétai ígét a gyertyatartóra állítsák. És ebben rejlik a nagy különbség, a prófétaság ajándéka és a próféta tisztsége között. A prófétát Isten nem csak azért helyezte a gyülekezetbe, hogy proféciát hozzon, hanem hogy bemutassa a gyülekezetnek az üdvösség történet prófétai részét. És Isten ilyen embere volt Branham testvér. Micsoda isteni megerősítés. Ki akarja ezt tagadni? Ki akarja ezt valótlannak odaállítani? Milliók voltak tanúi annak, hogy Isten mit tett ebben a nemzedékben. De nekünk éppen úgy ki kell mondanunk őszintén azt is, hogy ezek a milliók, mint az Úr idejében, a sok ezrek, azért követték őt, mert kenyerek lettek megsokszorosítva, mert betegek gyógyultak meg. De amikor az íge tanítása jött sorba, akkor már nem követték őt. Hányan vannak ma is, akik azt mondják, hogy Branham testvér minden bizonnyal Isten embere volt, összehasonlíthatlan mindenki mással, de a végén, az utolsó éveiben így terjesztik a világhírű evangélisták és emberek a szájukkal, az utolsó években már nem volt olyan, mint azelőtt volt. Mit is tehetett volna arról, hogy 1963 óta elkezdődött egy új fázis, hogy a pecsétek meglettek nyitva, hogy titkos dolgok kerültek napvilágra, sőt, hogy ő maga is meg volt lepődve tőle, és azt mondta egy prédikációjában néhány nappal ezelőttig, én magam sem tudtam erről. Számára is voltak meglepetések, voltak számára új dolgok, voltak számára ismeretlen dolgok. Nem egy olyan ember volt, aki mindent tudott. Ő is csak annyit tudott, amennyit Isten lépésenként kinyilatkoztatott neki. És hálásak vagyunk, annyira hálásak vagyunk, hogy Isten országában nem mindent tudókkal, vagy akár mindent jobban tudókkal van dolgunk, hanem Isten olyan embereivel, akik úgy adták tovább a mondottakon, ahogy kapták. És mi, akik tanúi voltunk a szellemi fejlődésnek, a szellemi kibontakozásnak, nagyon jól meg tudjuk érteni, és nagy nyomon tudjuk követni, ahogyan Isten szelleme vezette és irányította, ahogyan az igazság egyre inkább napvilágra került. Ki az, aki tájékoztatva van arról ma, amit Isten tett? Egy nagyon csekés számú nyáj. És valószínűleg éppen ezt a kis maradékot szánta Isten el arra, hogy ismét megdicsőítse magát még egyszer. mert Istennél nem számít, hogy kevesen vagy sokan, gyengék vagy erősek az emberek, ahogyan itt olvastuk néhány napja Isten szavaiból. A segítség a mi Istenünktől jön, és az Úr képes a kevésből is sokat tenni. És minél kevesebbnek tekintjük önmagunkat, minél haszontalanabbaknak látjuk magunkat, annál hasznosabbá válhatunk az ő kezében. Egy ember, aki meg van győződve önmagáról, hogy Isten hatalmasan tudja őt használni, hadd legyen ma szembesítve azzal, hogy teljesen alkalmatlan arra, hogy Isten országában egy szolgálatot végezzen. Csak az, aki elmondhatja mély meggyőződéssel, a legmélyebb meggyőződéssel, én Istenem, én hasznavehetetlen vagyok, ügyetlen vagyok, engem egyáltalán nem tudsz használni. Az ilyen ember, aki ezt őszinte szívvel ki tudja mondani Isten előtt, és nem csak az emberek előtt, az közzel kerülhet ahhoz, hogy az Úr szólítsa őt. Viszont aki mindent képes magától megcsinálni, és úgy tűnik neki, hogy véghez vihet mindent, az még nincs rajta azon a listán, akit Isten felhasználhatna. Visszatérve ahhoz a gondolathoz, amit ma reggel itt nyomon követünk, Isten elküldi az ő ígét, hogy meggyógyítson bennünket. Isten elküldi az ő szolgáit és az ő prófétáit korán és későn. Az íge nem azért lett elküldve, hogy semmivé legyen, hanem azért, hogy a szívekbe húljon. Csak hogy a szív ne legyen elfojtva a Máté 13-ban említett három dologtól. Hogy az íge ne legyen megfullasztva, hogy a hanem hogy gyümölcsöt teremjen, hogy kicsirázzon, hogy visszaigazolódjon, amit Isten az ő ígéjében mondott. És ez az, amire várunk ezekben a napokban. Nem várunk mi semmiféle új üzenetre, vagy új hírnökre, vagy új értelmezésre, vagy új kinyilatkoztatásra. Csak egy dologra várunk, arra, hogy Isten összehangolja bennünk az összes ígét, mindazt, ami már megadatott nekünk, hogy beillesszen bennünket az ő tervében, mint az ő testeként. Ahogy a tegnap este is próbáltuk megfogalmazni az ószövetségi íge alapján, hogy a zsenge képe meg lett lóbálva az Úr előtt, hogy az egyes gabonaszárak nem maradtak meg úgy egymagukban, hanem egymásba és egymás mellé lettek szőve, egymásba fonódtak. Isten most is ugyanezt akarja tenni. Egy olyan gyülekezetet, amely ne legyen valakitől ide és valakitől odarán cigálva, egyik szaladjon ezután, a másik szaladjon azután, hogy az egyik azt mondja, itt van Krisztus, a másik azt mondja, ott van. Nem. Hanem egy olyan gyülekezet, amely szívből azt tudja mondani, Krisztus az íge. Ő nem itt van, és nem amott van, hanem az ő ígéjében van, és ott is marad. És az emberek, akik ő benne vannak, az ő szavában maradnak. Annak megfelelően, amit ő maga mondott a János 15-ben, amennyiben ti megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek. Ez a legfontosabb dolog, ami ezekben a napokban a tét. Isten közhírét tétetett egy dicsőséges üzenetet. Lehet, hogy ez néhányak számára kissé zavarosnak tűnik, de hadd fejezzem ki magam világosan. Ha valahol zűrzavar és kétértelműség van, az nem Istentől jön. Nem az ígéből és nem Isten szellemétől származik. Akkor ez olyan emberektől jön, akik felhatalmazás nélkül beavatkoznak Isten ügyébe, akik Istennek akarnak egy szolgálatot tenni anélkül, hogy Isten elrendelte volna őket erre. És akkor jön a nagy összevisszaság. Legyetek egyszer egészen őszinték, vajon az eddigi évek alatt volt-e egyáltalán egy olyan oda-vissza, egy olyan zűrzavar, mint amilyen most nyilvánvalóvá lett? Nem. Amíg az emberek olvasták a prédikációkat és kutatták a Szentírást, addig egy szív és egy lélek voltunk. Isten szelleme megpihent rajtunk. Örültünk a megmentésnek, az üdvösségnek, az ígének, és hálásak voltunk egymásnak. De aztán, amikor jöttek az interpretációk, amikor kitörtek az értelmezések, mi történt akkor? Egy olyan szétesés következett be, ami hasonlót előzőleg nem ismertünk ezen a földön. Mindannyian meg voltak győződve önmagukról, arról, hogy egy egymás elleni állapotban gyűlölettel tele mégis azt feltételezték, hogy megvannak az elragadtatásra való hittel. Csak hogy Istennel ez nem így működik. Minden szeretet és tisztelet mellett Istennél ez nem így működik. Először is meg van írva, hogy a tiszta szívűek fogják meglátni Istent. Ez a hegyi beszédben van. Isten ezt nem fogja tudni figyelmen kívül hagyni, és aztán van még számos bibliai szakasz, amelyeket szintén kategorizálni kell. És nem mindenki csinálhatja azt, amit éppen akar. Nem, hanem mi akarjuk hagyni, hogy Isten munkálkodjon, hagyni akarjuk, hogy Isten megtegye azt, amit elhatározott magának. Nem mondta Ábrahám testvérem világosan és egyértelműen, eljön az idő, amikor a búza teljes érettségre jut Isten jelenlétében. Mi más tehetnék még a búzával? A búza, az búza marad. Majd csak az aratással együtt lesz összegyűjtve a mennyei szérűbe. És nem én gyűjtöm be, hanem amikor eljön az idő, Isten parancsára fog megtörténni. Ha úgy tekintünk a mi Urunkra, mint a földbe hullott búza szemre, akkor tudjuk, mit mondott. Nevezetesen, ha én nem halok meg, egyedül maradok, vagy a búzaszem egyedül marad. De ha meghalt, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. Mi vagyunk a gyümölcs. Ő a búzaszem, mi vagyunk a búzamező. Elhiszitek ezt 100%-osan, mert ezek a párhuzamok. Ő az Isten fia, mi pedig Isten fia és leányai vagyunk. Ő az elsőszülött, mi vagyunk az elsőszülöttek. Ő a király, mi a királyok. Ő a pap, mi a papok népe. Ő mérettünk lett minden, hogy mi általa mindenekké váljunk. A búza mindig is búza volt, és soha nem lesz más. És nekünk nem kell aggódnunk a búza miatt, mert az a megfelelő időben be fog kerülni a mennyei csűrbe, be lesz takarítva oda. Csak hogy Istennél mindennek meg kell legyen az órája, nem úgy és akkor, ahogy mi akarjuk, hanem hogyan az Úr mondta annak idején, az én órám még nem jött el. De amikor elérkezett, és akkor észre is vesszük, akkor a víz borrá válik, igen, akkor csodák és jelek történnek, akkor beteljesedik Isten szava. Úgy értem, mi hitet nyertünk Isten szavából, ahogyan Krisztus első eljövetelekor már elő lett készítve egy mennyasszony, és János elmondhatta azt, hogy a vőlegény barátja hallja a mennyasszony örömújongását, és ez az én örömöm most teljessé lett. Neki növekednie kell, nekem pedig alacsonyodnom, csökkennem, és azt mondja, aki a mennyasszony, az a vőlegény, de a vőlegény barátja az ott áll és hallja a mennyasszony örömújongását. Isten segítségével ezt meg tudjuk különböztetni. Még Isten legnagyobb emberei is csak Isten barátai voltak. Ahogy írva van, maga Jézus mondta ezt, ti már nem vagytok szolgák, mert a szolgának nincs betekintés az urának cselekedeteibe. Ti az én barátaim vagytok, és ezért mindent elmondtam nektek. Isten az Úr Ábrahámot a barátjának nevezte, és mindent kinyilatkoztatott neki. Természetesen, hogy proféta volt, de Isten barátja is volt. Ó, bárcsak mi is mindenekké válhatnánk, Isten fiai, Isten leányai, Isten barátai, királyok népe, papok népe, Istennel együtt járó emberek. Befejezésül még egyszer mondom, mert emlékeztetve vagyok rá, ez engem is érinthet, Bár csak úgy lenne, hogy a Máté 13-ban említett három élethelyzetből ki lennénk ragadva, miszerint az Isten ígéje el lett vetve ugyan, de nem tudott kibontakozni, nem tudott gyümölcsöt teremni, nem tudott kiteljesedni, nem éri el a visszaigazolást. Bárcsak megajándékozna Isten kegyelemmel, hogy ezekből a helyzetekből kikerüljünk, ki legyünk ragadva, és szépen az igazságosság napsütése alá kerüljünk, befogadjuk az ő szavát a szív tiszta talajába, mint isteni vetőmagot, amelyre aztán lehullhat az Isten esője, a Szent Szellem, hogy az ígét életre keltse bennünk, majd megérlelje, azt kibontakoztassa és megszilárdítsa, amíg meg nem látjuk a végső ígéretek beteljesedését. Isten hűséges, ő megígérte, ő meg fogja tenni. Halleluja az ő csodálatos és dicsőséges nevének. Bárcsak sikerülne nekünk ma áttörni a viszontagságok alj növényzetén, mindenen, ami eddig megakadályozott bennünket, hogy elérjük azt a növekedést, amit Isten szeretne látni, hogy Isten segítségével valahogy ki tudjunk szabadulni ebből a közegünkből, hogy szabadon fel tudjunk tekinteni Isten felé, és tisztában legyünk azzal, hogy ő, aki szólt hozzánk, aki belénk adta az ígét, ő velünk lesz. Hogy félre tudnánk tenni mindent, ami eddig megfojtott ezt az ígét. Mert legyünk őszinték, ugye az ígét mégiscsak befogadtuk, de ugyanúgy el kell ismernünk azt is, hogy még nem tudott kibontakozni. És remélem, hogy ma délután elő tudjuk terjeszteni, hogy Isten kegyelméből hogyan fog kibontakozni. Isten kegyelméből, ami Urunk hűséges. Neki akarunk most szívből hálát adni a Jézus nevében.